Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, hogy a keresztség sákramentumával befogadjuk őt Isten kegyelmi szövetségébe. Hisszük, hogy Istennek az az akarata, hogy Izabella Jézus Krisztus követője legyen. Készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására. Énekeljük 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában a 28. fejezetben, most a 16. verssel kezdődő szakaszban, melyben majd olvassuk Krisztus missziói parancsát is. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezetünk, amikor Isten kegyelméért és szeretetéért adunk hálát, hogy ti magatok is elhozhattátok kislányotokat ide a pomázi református templomba, akkor tudjuk jól, ti magatok pedig a lehető legjobban tudjátok azt, hogy az élet az Isten ajándéka, és hogy Isten az életnek az ura. Ez a kettő mindig összekapcsolódik és összefügg. Kitől származik, kitől van az én életem, és ki az én életemnek az ura. Mi reformátusok nagyon pontosan és nagyon világosan szoktunk erről gondolkodni és vallani, amikor kimondjuk, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az egész életem Isten kezében van. Azért fontos ezt láttunk és kimondanunk, mert amikor a keresztség sákramentumát halljuk, akkor az az Isten szólít most meg bennőtöket, mindannyiunkat, akiről azt mondja itt a Szentírás Máté evangélista, ez az ő belső emléke Krisztus bizonságtételéről, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Minden. Így mondhatjuk, hogy ő a mindenható. Benne koncentrálódik az élet igazsága, valósága, ereje. És amikor találkozunk ebben Isten minden hatóságával, a remények fölötti valóságával, a nem létező, nem látható és meg nem sejthetőnek mégis valóságával, akkor az emberben ott lehet a félelem. Van egy régi ilyen könyvjelzőm, az énekes könyvemben hordom ezt, ez mindenféle van rajta, én már a szemüveg nélkül nem is tudom elolvasni, hogy mik vannak rajta. Az igét még látom, de úgy gyorsan szoktam rá jegyzeteni, egy mondat van rajta ebből a felolvasott igéből, ez a disztadzó szó, ez a megrendülésnek a szava. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy akik Jézussal találkoztak ott fent a hegyen, azok vagy maguk leborultak Jézus előtt, vagy imádták Jézust, vagy megrendült az életük. Itt úgy fordítja a Szentíró, hogy néhányan kételkedtek, de itt ez a döbbenet, megrendültség, sőt ez a szó azt is jelenti, hogy földre estek. Isten jelenléte, nagysága az embert vagy imádatra, vagy megrendültségre vezeti. És ennek a hétköznapi megfogalmazása sajátos volta pedig a félelmekben nyilvánul meg. Az elmúlt évet, másfél évet, meg egy picit a jövőt is nagyon sokszor beárnyékolja a félelem. Mi lesz holnap? Tegnap egy szép centenáriumon vettünk részt feleségemmel, a Dunakeszi gyülekezetnek a 100 éves alapításának 100. éves alkalma volt, és a gyülekezet lelki pásztora elővett a padlásról, a pincéből, nem tudom honnan, elővett egy olyan ember magasságú keresztet. Nem feszület volt, kereszt volt. Szépen gesztenye színűre volt lefestve, meg volt takarítva, és elmondta az a lelki pásztor, hogy a gyülekezet életében, a Dunakeszi gyülekezet életében valahogy a 80-as években néhány atyafi készített két deszkából egy keresztet. És ezt a keresztet kiállították a gyülekezeti teremben. És hatalmas felzúdulás volt a gyülekezetben. Keresztet állítani református templomba, vagy gyülekezeti házba, hogy is van ez? A keresztel másoknak is voltak emlékei. Hogy is van az, hogy kereszt? Keresztet állítani. És akkor azt mondta a gyülekezet lelkipásztora, hogy majd én megoldom. És ráírta a keresztnek a rövidebb szárára, amit az Úrunk Jézus Krisztus hordozott, ne féljetek. Hadd mondjam most nektek, kedves testvéreim, kedves család, szülők, keresztszülők, Istennek ez az első üzenete most számotokra, hogy a kereszttől nem kell félnünk, hanem a kereszt a számunkra Isten szeretetének a jele. És amikor Izabellát megkereszteljük, nincs szó, a magyar nyelv az kicsit csalóka most ebben az összefüggésben, az eredeti nyelvekben nincs összefüggés a keresztség és a kereszt között, a magyar nyelvünkben van, ez kétségtelen, de amikor megkereszteljük őt, akkor Jézus Krisztus szeretetére emlékeztetünk bennőtöket. hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az első, amivel bennőtöket megszólít az élő Isten, hogy a félelem, a disztadzó, a remegés helyett az ő szeretetét adja. Jézus. Van egy lelkipásztor, így mondom most már a kicsit a 20. század közepéből, Jó Sándor, amikor a szeretet himnuszát olvassa egy alkalommal a gyülekezetnek, és olvassa azt, hogy a szeretet hűséges, a szeretet nem irigykedik, akkor mindig így olvasta, hogy Jézus hűséges. Jézus nem irigykedik. Jézus soha el nem fogy. Az első, amit ez ünnepi alkalmon Isten a ti szívetekre helyez, hogy Isten maga a szeretet. A második, amivel ebben a világban meg kell küzdenünk, az a magánynak a kérdése. Nagyon sok ember küzden fel. Hol van az én igazi otthonom? Hol fogadnak be? Vajon magányos vagyok, vagy társas vagyok? Ugyanez a Jó Sándor írja az 50-es években, hogy új betegség üti fel magát, írja a családokra a társas magánynak az intézménye. A társas magánynak az intézménye. Ez az ige most szeretne ebben a kérdésben is megbátorítani bennünket. Máté evangéliumának a legjellemzőbb íve az, amit itt olvasunk ebben az igében. Az első fejezet és az utolsó fejezet arról beszél, hogy Isten velünk van. Itt úgy fogalmaz Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A héten volt egy magát megnevezni nem akaró testvérünk, aki elvégzett egy szolgálatot, egy fizikai munkát, és kérdeztem tőle, hogy hányan tettétek ezt, és azt mondta ketten. Mondom, akkor tudom, az Úristen meg te, az Úristen meg te. Az életetek minden szegletében hirdeti Jézus nektek, kedves szülők, és hirdeti kicsi lányotoknak is. Hirdeti nektek, keresztszülők, unokatestvérek, hogy Isten veletek van. Isten nem hagy el titeket. Istenre minden körülmény közepette számíthattok. Nincs olyan, hogy egyedül vagyunk. Nincs olyan, hogy egyedül maradunk. Isten a mi oltalmunk. És harmadszor hadd mondjam még itt a helyről, hogy Krisztus szeretete és jelenléte az, ami megóv bennünket a közönösségtől. A közönösségtől. Hogy túl tudjunk lépni, túl tudjunk haladni olyan dolgokon, amelyeknek meg kellene rendítenie bennünket. A na és magatartástól. Isten nyissa meg a szíveteket a csodáira, nyissa meg az ő jelenlétére, nyissa meg az ő valóságára. Ne legyünk közömbösek, közönösek Istennel szemben. Miért? Mert neki mi, ti, gyermeketek, Izabella, nem közömbös. Mindent odaadott érte. Annyira szerette. Így, ezzel az igével, ezzel a bátorítással, így mondom, a missziói parancssal, küldetéssel küldünk el titeket, hogy majd hirdessétek, és mondjátok el neki, hogy Isten őt szereti, hogy Isten szemében nem közömbös, hanem gondot visel majd róla élete minden napján. Ti így mondtátok, hogy tudjon érvényesülni. Isten ott fogja tartani a kezében. És harmadsoron, hogy vele van. Bárhol is él, bárhová is megy, bárhol is leli majd meg az ő otthonát, szeretetét, közösségét. Nekem adatott minden hatalom, mondja Jézus, aki veletek van, vele van. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, megkérlek benneteket, hogy álljatok fel, jöjjetek közelebb egy picit az Úr asztalához. És valljuk meg, valljátok meg a ti hiteteket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejjétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most is, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldd rá a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyben most vele kereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben, add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Urunk, köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Urunk, te légy a család betegjeivel is, őrizd és gyógyítsd őket. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Az elkeresztelettében, Atyának, Jónak és Szentléleknek nevében. Amen.
Cseri Izabel Isten népéhez tartozik. Ismerjük őt, aki nagypatarsok fotót és videót küldött róla gyülekezetünk sok tagjára. Áldjon meg téged az Úr, és fölítem meg téged. Világosítsa meg az Úr a te orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Fogadjátok szeretettel, ünnepi alkalmunk jeléül az emléklapot. Isten áldjon meg kedves mindannyiunkat. Testvéreim, foglaljuk el helyünket és folytassuk Isten tiszteletünket. A 66. zsoltárunkat énekeljük első 3 versszakában.
Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levelében, a 3. fejezetéből, a 7-től a 17-ig terjedő szakaszon.
Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata, Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyitsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettet az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedhetetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek, az Úrhoz elvétetik a lepel, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amen.
Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mindenek előtt hálát adunk a Te véget nem érő és hosszan tűrő kegyelmedért. Köszönjük, hogy valóban nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk a tetteink szerint. Bocsáss meg, hogy mégis nap mint nap megbántunk Téged a mi bűneinkkel és vétkeinkkel. Bocsáss meg, hogy olyan sok mindent másképpen csinálunk, annak ellenére, hogy tudnánk, hogy mi a helyes. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor nem is látjuk, hogy mi az, amit cselekednünk kellene. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor csak utólag kérünk áldást a már megkezdett dolgainkhoz. De kérünk mégis, mennyei atyánk, Te légy közel hozzánk. Köszönjük, hogy számíthatunk a Te érgalmadra. Köszönjük, hogy bővölködsz a kegyelemben. Köszönjük, hogy Jézus érdemében reménykedve közeledhetünk Te hozzád. Szükségünk van a Te jelenlétedre, Istenünk. Gyógyíts be a sebeinket. Adj a csüggedésünk helyére reménységet. Bocsáss meg a vétkeinket. Adj nekünk erőt a terheinkhez. És bölcsességet a helyes döntéseinkhez. Kérünk, Istenünk, hogy egyedül Te látod a mi szívünket, Te látod, hogy abban éppen csüggedés van, éppen tanácstalanság vagy fájdalom, vagy éppen boldogság és öröm, de mégis add, Istenünk, hogy bármilyen érzés van mi bennünk, azokon túl hallásunk meg Téged. Hadd halljuk meg a Te ígédet a mai nap. Te találj utat a mi szívünkhöz, Urunk. Alázatosan, térdet hajtva, és tőled várva az áldást. Kérünk Téged, hogy küldd el a Te szent lelkedet, Urunk. Köszönjük, hogy hallasz minket. Amen. Isten tiszteletünkre készülvén énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét. 25. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem. Is magna. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, amint az írva található Mózes második könyvében, a 34. fejezetben, a 29. versben, eképpen. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről, a bizonság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Ámen. Kedves testvérek, talán két évvel ezelőtt osztottam egyszer úrvacsorát itt a Pomázi templomban, de azóta tulajdonképpen ez az első rendes szolgálatom, vagy hát szolgálatom itt a gyülekezet között. Így még nem volt alkalmunk igazán megismerni egymást, és így is szeretnék elmondani életemnek egy meghatározó időszakát, amikor a nagymamámnál laktam. Ez a középiskola alatt volt, körülbelül másfél évet laktam nála. Több hatalmas nagy előnye volt ennek az én oldalamat nézve. Az egyik az, hogy egy utcányira laktam a középiskolától, a másik pedig az, hogy hihetetlenül el voltam kényeztetve. És ennek az elkényeztetésnek volt a része tulajdonképpen az, hogy a nagymamám hihetetlenül finom fokhagymás csirkét tudott csinálni. És ez a fokhagymás csirke, vagy ezt a fokhagymás csirkét, ezt senki nem tudja utánozni a családból. Próbálta már édesapám is, aki tulajdonképpen ezen nőhetett fel, az ő nővére is, de senki nem tudja azokat az ízeket visszahozni. Senki nem tudja, hogy mi lehetett Márti maminak, a nagymamámnak az a titka, ami miatt olyan finom lett ez az étel. Hát, hogyha nem is így, de hasonlóképpen olvashatjuk Mózes történetét, hogy nem tudjuk, hogy mi lehetett Mózesnek a titka. Mózes fölment a Sínai hegyre, Istennel töltött 40 napot és 40 éjjel, és amikor lejött, akkor az arc bőre sugárzó volt, az arca sugárzó volt, és nem tudjuk, hogy mi lehetett Mózesnek a titka. Viszont erre is ráadhatjuk a jó és megszokott, vagy hát nem is a megszokott hittanos válasz, hogy mindenre Jézus a válasz, de hogy mindenre Isten a válasz, ezt rámondhatjuk erre is. Istentől ragyogott az arca Mózesnek. Ez lehetett tulajdonképpen a titka Mózesnek. És ezt látjuk mi is, és ezt szeretném első állomásunknak, hogy erre fókuszáljunk rá, hogy Isten a ragyogás forrása. Ezt látjuk Mózes történetén keresztül, hogy Isten a ragyogás forrása. Mózes arca nem önmagától fénylett. Azt az igét, amit felolvastam Mózes könyvéből, hogy nem tudta, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt, ezt az eredeti szöveg alapján fordíthatjuk úgy is, hogy nem tudta, hogy arcbőre sugárzóvá vált, mert Istennel beszélt. És érdekes, hogy az angol, illetve a német fordítások ezt is követik. Hogy nem tudta, hogy arcbőre sugárzóvá vált, mert Istennel beszélt. Isten a ragyogás forrása. Ő tőle ered a ragyogás. Ő az, akinek a jelenlétében mi így fel tudunk töltődni, hogy aztán amikor lejövünk, vagy amikor Mózes lejön a hegyről, akkor az ő arcbőre is sugárzóvá válik. Az ember önmagától csak szenved. Az ember önmagától csak a gondjai között megkötözve küszködik. Az ember önmagát talán felmagasztalja, és elhiszi, hogy valamit önmagától elért. És aztán egy vírus következtében álljon, hogy mennyire esendő. Isten egyedül a ragyogás forrása. Egyedül Isten az, akinek a közösségében ragyogás van. Mózes Isten jelenlétében van több napon keresztül. És ez előzi meg az ige szakaszunkat, hogy Isten felszólítja Mózest arra, hogy minden férfi háromszor jelenjen meg az Úr előtt, és aztán lejön Mózes a hegyről, olvassuk, hogy az arcbőre sugárzóvá válik, és ezután pedig a hetedik napnak a megszentelésének a parancsolata van tulajdonképpen, hogy állj meg a hetedik napon, ezt mondja az Úr. Szentelj rám időt, állj meg a hetedik napon, jelenj meg előttem. Gyere a jelenlétembe. Erre szólít fel folyamatosan az Úr, hogy menjünk az ő közösségébe. Gyakoroljuk a vele való közösséget, mert minél többször és minél inkább vagyunk az ő közösségében, annál inkább tud a mi arcunk ragyogni. Annál inkább tudunk mi is feltöltődni az ő jelenlétében. Ez a két dolog, ez egyenesen arányos. Minél inkább vagyunk vele, annál inkább tudunk feltöltődni nála. Mózes itt ennek a fontosságát és ennek az igazságát mutatja meg nekünk. 40 napot tölt az Istennel, és aztán lejön, és aztán sugárzik az arca. Úgy, hogy letlet kell takarnia rá, mert félnek odalépni Izrael népe fél odalépni Mózes, az olyan szinten ragyog az arca. És kedves testvérek, nem tudom mennyire tudják, hogy szeptember eleje óta az IFI-vel elkezdtünk egy közös munkát, és két vagy három hete foglalkoztunk Márk evangéliumából azzal az ige szakasszal, amikor Jézus sok beteget gyógyít. Azt látjuk ebben az ige szakaszban Márk második fejezetéből, hogy Jézus szombaton a zsinagógában tanít, aztán elmennek Péter házához, és amikor lemegy a nap, tehát a zsidó gondolkodás szerint a következő nap érkezik el, akkor rengeteg beteget hoznak hozzá, és ő mindenkit meggyógyít. Tanít a zsinagógában, gyógyít délután, és az ezt követő reggel még sötétedés előtt felkel, és elmegy imádkozni a pusztába. Hogyha valaki, akkor Jézus pontosan tudta, hogy egyedül Isten jelenlétébe lehet feltöltődni. Fáradt volt, kimerült volt, az emberek csak elszívták az energiáját, és ő fel kell hajnalban, és elmegy imádkozni. Elmegy Isten közösségébe, hogy feltöltődjön, hogy erőre kapjon, hogy az ő terheire, az ő fáradtságára, az ő nehézségére megnyugvást találjon. És Jézus pontosan tudta, és erre szólít fel a mai ige szakaszunk is, hogy egyedül Isten az, akinek a közösségébe fel tudunk töltődni. Egyedül Isten az, akinek a közösségébe megnyugvást tudunk találni. És legyünk őszintek testvérek magunkhoz, hogy mi már próbáltunk máshonnan feltöltődést szerezni. Mi már próbáltunk a pénzből, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy abból nem lehet. Mi talán próbáltunk a szerelemből, vagy próbáltunk a másik emberből feltöltődést találni, de rájöttünk, hogy ezek mind-mind csalódást okoznak. A földi, a látható dolgok nem okoznak feltöltődést. Egyedül Isten az, aki annyi, akkora erőt, akkora energiát és akkora feltöltődést tud adni, amitől aztán ragyog a mi arcunk. Egyedül Isten az, aki erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen, nagyon erőssé teszi, ahogy olvassuk ezt Ézsaiás könyvében. És mi a következménye annak, hogy Istennel töltünk időt? Mi a következménye annak, hogy a ragyogás forrásával találkozunk? És ez, testvérek, hogy ragyog ettől az arcunk. Hogy ez a ragyogás, ez tükröződik. És ez csupán a következmény. Az elsőleges cél az az, hogy Istennel közösségben legyünk. Ezután következik ez, mint egy megkerülhetetlen dolog, hogy a mi arcunk ezután ragyogni fog. Isten adja át szóval, tettel, és jelenléttel ezt az erőt és ezt az energiát. És tulajdonképpen ez a mi célunk is, hogy ahogy Márk evangéliumából, vagy ahogy az ifisekkel így vettük Márk evangéliumát, és láttuk ott, hogy nekünk is ezt a Krisztust kell így is követnünk. Hogy mi is keljünk föl, mi is ébredjünk fel, és legyünk minél többet Krisztussal. Próbáljunk minél több energiát és időt rászánni. És ez tulajdonképpen a Krisztus követés, hogy a habitusunkkal, a tetteinkkel, a szándékainkkal, a reflexeinkkel mind-mind Krisztust próbáljuk átadni, mind-mind Krisztust próbáljuk hirdetni. És ahogy Mózes arca Istentől fény lett, úgy tud a mi arcunk is Krisztustól fény lenni. A testvérek hallhatták a második korintusi levélből fölolvasott ige szakaszt, és nekem megadatott az a kegyelem, hogy a Mózes könyvéhez Pál írt egy kommentárt, és ezt hallhattuk az előbb is. És itt azt mondja Pál, hogy a törvény szolgálata, a törvény dicsősége az mulandó. Az nem hoz megváltást. Egyedül Krisztus az, aki minket üdvözíteni tud. És elvétetett az a lepel, amely eltakarta előlünk Isten. Akinek a szívébe Krisztus beköltözött, annak az életén láthatóvá lesz ez. És ezzel a Krisztussal való találkozás, vagy ez a Krisztussal való találkozásnak a következménye. És mi, ahogyan megismertük, és találkoztunk vele, úgy kezdünk el mi is formálódni az ő képére. És ez a folyamat, ez az átváltozás, ez tulajdonképpen a megszentelődés útja. De ez nem egyik pillanatról a másikra történik meg, hanem ez egy út, ez egy folyamat. Mi elbukunk, mi megbotlunk, mi elesünk, de Krisztus kézen fogva vezet minket. Ez nem rögtön történik meg. Ő türelmesen, és gyengéden, és higgadtan vezet minket ezen az úton, az őt követés útján. Kevesen tudják rólam a gyülekezetben, hogy én jégkorongoztam 8 évet, és itt zárójelben szeretném megjegyezni azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekük az ifire jár, hogy biztosak lehetnek abban, hogy télen fogunk menni korcsolyázni. De jégkorongoztam 8 évet, és ott is bármilyen edzést, vagy az edzésen bármit is gyakoroltunk, legyen az mondjuk a passzolásnak a fogadása, vagy a védekezés, akkor végig ez volt, hogy kiválasztottak egy embert, és azt az embert kellett követni. Kiválasztottak egy embert, megmutatták rajta, hogy hogyan kell jól kapura lőni, vagy hogyan kell jól védekezni, és aztán mi ezt próbáltuk átvenni, az ő mozdulatait, az ő technikáit próbáltuk átvenni, és az analógia kedvéért, hagyd mondjam így testvérek, hogy az ő képére próbáltunk formálódni. Hasonló a keresztény mentalitás is. Látjuk, hogy Krisztus hogyan élt itt a Földön, és mi így próbálunk lépésről lépésre ezután menni. És lehet, hogy nem sikerül úgy a passznak a fogadása, mint ahogy kéne. Lehet, hogy nem sikerül úgy a védekezés. De mégis fölállunk, mégis megpróbáljuk, és mégis megyünk tovább. Azt a szeretetet, odafigyelést és tisztaságot próbáljuk követni, mint ami Krisztussal is rendelkezett. Mint amivel Krisztus is rendelkezett. A megszentelődés útja az, amikor a Krisztus követő Krisztushoz hasonlóvá válik. És fontos, hogy először Krisztussal legyünk közösségben, és aztán tudjunk már csak átvenni ezeket. A mi arcunk is Krisztustól tud ragyogni. Beszéltünk erről, hogy Krisztus a ragyogás forrása, vagy beszéltünk arról, hogy Isten a ragyogás forrása, beszéltünk erről, hogy ennek a közösségnek, hogyha ebben a forrásban vagyunk, ennek a következménye, hogy a mi arcunk is ragyogni fog. És olvastuk, vagy hát hogyha tovább olvastuk volna a Mózes könyvében beli ígét, akkor láthattuk volna, hogy eltakarta Mózes az arcát, mert Izrael népe nem tudott, nem mert odalépni Mózeshez. Mert az a tisztaság, az a szentség, az a fehérség, az megrémisztette az izraeli népet. Mert Isten látta tükröződni Mózesen. És látta, hogy ő ebben nem fér bele. Hogy az ő bűnössége, az ő elesettsége, az ő mocskossága, az nem fér meg az Istennel együtt. És Isten ezért adta aztán a törvényeket, hogy meg tudjon tisztulni a nép, hogy közel lehessen Istenhez. De szembesült vele, hogy ő erre nem képes. Ő nem tud annyira tiszta lenni, hogy Krisztushoz közel tudjon lenni. Nem tud annyira tiszta lenni, hogy Istennel közösségbe tudjon lenni. És ezért jött el Krisztus aztán, hogy az ő kereszthalálával és feltámadásával elhordozza minden vétkünket és minden dolgot, ami elválaszt minket Krisztustól. Így megszűnik az a lepel, megszűnik az a szakadék, ami a szentséget és a szentségtelent elválasztaná. És ez Krisztusban megszűnik, és így tudunk Krisztuson keresztül az Atyához menni. Így tudunk mi is Krisztuson keresztül ebbe a közösségbe menni. És ezt hívjuk úgy, hogy Jézus vére lemossa minden vétkünket. Erre használjuk ezt a kifejezést. hogy az ő kereszt halála az magában hordozza a mi tisztaságunkat. Ezért halt meg Krisztus, és ezért győzte le a halált. Ezzel vetette el azt a szakadékot, azt az elválasztó falat, ami köztünk és Isten között van. És ez egyedül Krisztuson keresztül érhető el. És felmerülhet bennünk, hogy ez mikor történik meg, vagy mikor történik el, vagy mikor történik az, hogy elvétetik a lepel. Azt olvastuk a korintusi szakaszban, hogy ha megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. És ez az elvétetik ige, ez egy folyamatos, befejezetlen ige időben van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy eljött Krisztus, Krisztus meghalt értünk, és mi ezen az áldozaton keresztül mehetünk folyamatosan, mehetünk mindig, meg nem szűnően, befejezetlen módon a Krisztushoz. Ez az elvétetik, ez most történik meg. Minden pillanatban most történik meg, hogy elvétetik a lepel. Most van itt az ideje annak, hogy mi Krisztuson keresztül az Atya forrásához, vagy hát az Atyához menjünk, aki a ragyogás forrása. Ez most történik meg. Egyszerű és tökéletes áldozat volt. És hogyha elhisszük ezt, akkor mehetünk az Atyához. Egyedül rajta keresztül, egyedül Krisztuson keresztül mehetünk az Atya fényességébe, az Atya jelenlétébe és ebbe a közösségbe. Isten az életünk forrása és kiinduló pontja. Ő a ragyogás forrása. Egyedül Krisztuson keresztül léphetünk az Atyához. És egyedül Krisztus miatt ragyoghat a mi arcunk. Ha az Atya jelenlétében vagyunk. Amen. Ige hirdetésünkre felelvén énekeljük a 225. dicséretünket fennállva. 225. dicséretünknek első, negyedik, illetve ötödik versét énekeljük. Első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Istenünk, mi olyan nagyon próbálunk itt kikutatni téged. Mennyei atyánk, szeretnénk a te jelenlétedben lenni. Köszönjük, hogy fiadban, Krisztusban van hozzád utunk. Köszönjük, hogy mehetünk hozzád, ha megfáradtak, ha gyengék, ha tanácstalanok, vagy ha felfrissülni vágyók vagyunk. De köszönjük, hogy a te jelenlétedben van az öröm, a boldogság, a vígasz. Istenünk, szeretnénk leborulni és imádni téged. Mennyi atyánk, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. És jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mint ahogy azt a Zsoltáros is mondja. Szívbéli vágyunk, óhajunk, hogy veled való közösségben legyünk. Könyörgünk, mennyei atyánk ma, különösen a népünkért, hiszen olyan bizonytalan a jövője. Segíts, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Reád, a láthatatlan Istenre, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké, és akinek nem köszönös a mi sorsunk. Akinek a tenyerében vagyunk, és a tenyerében hordozom minket. Kérünk, adj lelki ébredést a mi országunkba. Könyörgünk hozzád azokért, akik most különösen nehéz terhek alatt vannak, nagy nyomorúság alatt roskadoznak. Könyörgünk hozzád a gyászoló testvéreinkért, betegségben lévőkért, légy számukra vigasztaló és gyógyító Isten. Add, hogy a te jelenlétedbe, a te közösségedbe éljük egész életünket. Hadd legyen olyan tőled kapott természetünk, amely örökölheti a mennyek országát. Köszönjük, hogy hallasz, hogy meghallgatsz minket, és hogy velünk vagy. Ámen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassunk meg a hirdetéseket, foglaljuk el a helyünket.
Szeretettel köszöntjük Boros Sámuel negyedévfolyamos teológiai hallgatót Isten tiszteletünkön, és köszönjük szépen az ige hirdetésnek a szolgálatát. A református liturgiánk az nem interaktív, ezért a szószéken elhangzó kérdések azok vagy bennünk találnak feleletre, vagy pedig más válaszolja meg őket. A kérdés így hangzott, hogy tudják-e a testvérek, hogy szeptember óta én tartom az ifit, a felelet nem. De már igen. Elmondom egészen őszintén, és beszéljünk erről most nyíltan az istentiszteleti közösségünkben. Boros Sámuellel gyülekezetünkben 2019 karácsonyán találkozhattunk. A mi belső rendünk szerint mi húsvétkor és pünköstkor fogadunk legátusokat, de mivel néhány hónapig újra összekapcsolódott a Pomáz, Csobánkai és Budakalászi gyülekezet a helyettesítések miatt, a helyettes lelkipásztori szolgálatom miatt, a kalásziak pedig hívtak karácsonyi legátust 2019-ben. Így Boros Sámuel természetesen kalászon hirdette Isten igéjét, és közöttünk is, ahogyan mondta, az úrvacsori jegyek kiosztásában segítkezett. Csak zárójelben jegyzem meg, kérlek, hogy ne erős feddésnek vegyétek, de azért jelzem, hogy tegnap elég kevesen voltunk Pomázról a kalászi beiktatási istentiszteleten, hogyha itt évtizedekig egyek voltunk, akkor az ünnepükben is részesek lehettünk volna, a zárójel bezárva. Tulajdonképpen Sámuellel, amikor beszélgettünk az ige hirdetésről, akkor ott néhány baráti tanácsot adtam neki, azt nem ismétlem meg, mert Csobánkor elmondtam, hogy mit, de azt megfogadta, azt szeretném itt jelezni a gyülekezet közösségének. Majd a következő váratlan, merész, bátor és rendkívüli módon megható levelezésbe kezdtünk, ugyanis a tiszteletes úr 2020. márciusában vagy áprilisában küldött nekem egy levelet, és ebben arról azt mondta el ebben a levélben nagyon szépen, hogy a Magyarországi Református Egyház belső szabályai és törvényei szerint a 65 évnél idősebb lelkipásztoroknak nem kell szolgálniuk a gyülekezetben, hogy ez a koronavírus első hulláma volt, tehát a 65 év feletti lelkipásztorok mondhatták azt, hogy ők nem szolgálnak a gyülekezetben, és azt mondta, hogy ha van ilyen lelkész, akkor ő szívesen elvállalja, hogy abban a gyülekezetben elmegy és hirdeti Isten igéjét. Megmondom őszintén, nagyon jól esett. Ez a bátorság is, és jól esett az, hogy ő segíteni szeretne. A hozzáállás, hogyha vannak idősebbek, akkor most ő fiatal, nem tudom, én próbáltam Csobánkán megfejteni, mi volt a fejében, de én azt éreztem belőle, hogy az, hogy az Úristen talán engem még megment, megőriz, hogyha veszélybe kerülök is. Megköszöntem neki ezt a levelet, jeleztem, hogy most nincs ilyen jellegű segítő szolgálata megyénkben, de ha lesz, akkor szólok neki. Aztán ennek az esztendőnek az elején, tavaszán beosztott lelkipásztorunkkal, Stiszt Jánossal leültünk egy közös beszélgetésre, és ebben a közös beszélgetésben az ifjének, az ifjúságnak a kérdéséről is szót ejtettünk. És mind a ketten arra az álláspontra jutottunk, hogy az ifjúsági szolgálat, az ifjúsági munkához talán jobb volna, hogyha korban közelebb álló ifjú ember vállalná a szolgálatot. És amikor ezt kimondtuk, akkor elkezdtünk közösen gondolkodni azon, hogy kit szólíthatnánk meg, ki lehetne az, aki a mi gyülekezetünkben az ifi szolgálatát elvállalná, és így érkeztünk meg újra Moros Sámuel testvérünkhöz. Persze azért most kajánul elmondom, fölhívtam a tanárait, megkérdeztem, de mindenkinek jó bizonysága volt felőle. Literáti Zoltán tanár úr, aki a homiletikát, az igehirdetést, tehát a gyakorlati teológiát tanítja, kifejezetten ajánlotta, és több alkalommal ültünk le nyár előn, valamikor áprilisban, májusban, júniusban beszélgetni, míg nem az lett a következménye, hogy a presbitérium elé vittük a kérdést, a presbitérium erről tudott, és amitán a presbitérium ezt jónak gondolta, így meghívtuk őt először a Mátraházi ifjúsági napjainkra, és szeptembertől pedig az ifjúságban lévő szolgálatra. Isten hozott közöttünk Sámuel, vagy ahogyan az ifjúságiak Samu, így nevezik. És hát miután ezt elmondtam, mert ez az én belső bizonyosságom, neki nem erről kell szólnia, de azért szeretném tisztelettel jelezni a gyülekezetnek, hogy az ő nagymamája, akiről beszélt, az a mi teológusi közegünkben, itt vannak lelkész testvéreim, tudjuk, hogy mi úgy hívtuk csak, hogy főtiszteletű asszony, hiszen Boros Géza professzor úr és az ő felesége Márta Nénnek az unokájáról beszélünk most, aki itt van közöttünk. Tehát mi a jó homiletikumokat kaptuk, te pedig a finom hagymás csirkét is Márti nénitől valóban. Kedves testvérek, a hirdetéseket folytatom gyülekezetünk alkalmaival. Az első szó a köszönet szava. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának a sok segítséget, elsősorban a lelkész értekezlethez nyújtott süteményes és szendvicses segítséget, és a kétkezi munkát, hogy szép rendben tudtuk fogadni lelkipásztor kollégáinkat, testvéreinket. Én mindenkinek azt mondtam, hogy hát hány főre számítunk, mondom 30-ra, 54-en voltunk, ez úgy nagyjából már egy jó számnak mondható. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden kékkereszt alkalmat tartunk a pomázi gyülekezeti teremben, 6 órakor bibliaórát Csobánkán, 6-kor a gyülekezeti teremben. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 6 órakor bibliaóra a pomázi gyülekezeti teremben. Heti igénk a mustármag példázata lesz. A mustármag példázatát olvassuk el. Három együtt látó evangélium is leírja, Máté, Márk, Lukács evangéliumában is olvassuk. Csütörtökön 6 órától életkérdések sorozat 3. alkalma lesz, pénteken 7 órától ifjúsági órát tartunk. Szombaton a városi rendezvények között, és persze részeként, hiszen városunknak, önkormányzatunknak a támogatásával 7 órától egy klasszikus ének koncert lesz itt a templomban, Kéringer László és Tóth Orsika hangversenye lesz, Purcell, Monteverdi, Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Schumann művei hangzanak el a Bombon és a Utcavár között, szoktam mondani, aki ilyen jellegű feltöltődésre vágyik, kérem jöjjön el ide a templomba. Vasárnap 9 órakor és 10:30-kor istentiszteletünk lesz Csobánkán és Pomázon, gyermekistentisztelettel. Pomázon megkereszteljük Balog Alexandra Magdolnát és Podmanicki Violát. Fájdalommal hirdetem, hogy szeptember 1-én elhunyt Bódis László testvérünk 75 éves korában temetése pénteken 24-én 14 órakor lesz városunk ravatalozójából. Fájdalommal hirdetem, hogy ugyanezen a napon lesz egy kicsi gyermeknek a temetése is, egy egynapos gyermeknek a temetése pénteken 10 órától. Hordozzuk a gyászoló családokat imádságban. Testvéreim, a konfirmációi szülői értekezletet megtartottuk, október 1-én kezdődnek majd a foglalkozások. Reménység szerint október 11-e és 13-a között, hétfő és szerda között fogjuk pótolni evangelizációs alkalmunkat már itt templomunkban. A címe ugyanúgy aktuális lehet, őrizd meg szívedet. Most nem beszélek a templomkapuról és a templomkerítés festéséről, mert nem léptünk előrébb, viszont arról igen, hogy ma 3 órakor Kosdon lesz lelkész beiktatás, Konchonor Attila beiktatása lesz, jövő héten vasárnap Nagymaroson 3 órakor Kériákos Balázs beiktatása lesz, és 3-án, október 3-án testvér gyülekezetünk lelkipásztorának, Bödger Antalnak lesz a beiktatása. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük most, énekeljük a 200. dicséretünket első és utolsó verszakával. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással.